Ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az EGRI Fertájmesteri Testület immár ötödik alkalommal szervezett közös imádságot a Dobó téren, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. A hagyományos eseményen a testület aktív és korábbi tagjai mellett idén is sok EGRI lakos vett részt. Az imádságot Buda Péter, a Fertájmesterek lelkészi alelnöke vezette. A több száz fős jelenlévő közösség együtt kérte a boldogságos Szűz Mária közbenjárását, az élet védelméért, a családokért, a hivatásokért, valamint a keresztény magyarság megmaradásáért és a világ békéjéért. Nagyböjti imaestet szervezett az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Római Katolikus Egyetemi Lelkészsége a Líceum kápolnájában Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén. A Válaszd az életet mottójú alkalom keresztúttal kezdődött az intézmény udvarán, majd szentmisével folytatódott, amelyet Cáran Bálint érseki titkárt celebrált. Az este során lehetőség nyílt gyónásra és lelki elmélyülésre is. A résztvevők közül többen lelki adoptálást is vállaltak, vagyis 9 hónapon át imádkoznak, egy csak Isten által ismert, még meg nem született gyermekért. A homíliában elhangzott, a nagybőjt középpontjában nem az emberi teljesítmény, hanem Jézus Krisztus áll. Az érseki titkár hangsúlyozta, Isten szeretettel hív kapcsolatba, és a böjt, valamint a lemondás célja, hogy közelebb vigyen bennünket Istenhez, és segítsen felismerni saját életünk igazságát. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén hangsúlyos szerepet kapott Szűz Mária alakja is, aki teljes bizalommal mondott igent Isten akaratára. Példája arra hív, hogy a hívők a bizonytalanságok és nehézségek közepette is bízzanak Istenben. A nagybőjt legfontosabb kérdése nap mint nap ugyanaz. Az ember akar-e Istennel élni, a válasz pedig nem a jövőben, hanem a jelenben kell megszülessen bennünk, hangsúlyozta Cáran Bálint. Muhari Máté egyetemi lelkész a szentmise végén megköszönte a lelki adoptálásba bekapcsolódók bátorságát, és imádságra buzdította a híveket. Az imaesten a Talentum ifjúsági ének és zenekar szolgált. Már több mint 75 milliárd forint értékben érkeztek támogatási kérelmek az energetikai otthonfelújítási programra, ismertette az Energiaügyi Minisztérium. A 2007 előtt épült családi házak korszerűsítésére akár 10 millió forint állami hozzájárulás is igényelhető. Idén 8 milliárd forintos támogatási összeg érhető el kutatási pályázatokra a Horizont programban, jelentette be a kulturális és innovációs miniszter. A programban 2026-ban kutatási programonként 400 millió forint áll rendelkezésre. Március végéig kapják meg az újabb, mintegy 15 milliárd forintos működési támogatást azok a kórházak, amelyeknek lejárt tartozása van. A forrás kizárólag a tartozások rendezésére fordítható. Az ország keleti és nyugati pontjai között 14 Celsius fokos különbség alakult ki csütörtökön délben, derül ki a Hungaromet ZRT bejegyzéséből. Mint írták, mind a hőmérséklet, mind az időjárás jellege szempontjából nagy különbségek alakultak ki az országban a csütörtöki napon. Hozzátették, a Dunántúl nyugati részén nagy területen esett az eső, amelyhez erős széllökések társultak. A hőmérséklet helyenként már csökkenésnek indult a reggelhez mérthez képest is. Eközben a Dunától keletre napos időszakok is előfordultak, és különösen a Tiszántúlon hamisítatlan tavaszt idéző 15 Celsius fok fölötti, néhol közel 20 fokot közelítő hőmérsékletet is mértek. A bejegyzéshez készített infografika szerint Sopronban 3,6 fokot regisztráltak csütörtökön délben, míg a Jász-Nagykunszolnok vármegyei Túrkevén ugyanebben az időpontban 17,9 fokot. Most lássuk aktuális időjárásunkat. A keleti észak-keleti országrészben vékonyodik, szakadozik a felhőzet, másutt borult idő várható. Tartós csapadék, zömmel eső a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén várható. A Nyugat-Dunántúlon havas eső is lehet. A Dunántúl mellett északkeleten is viharossá fokozódik az északi a szél, a legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet pedig 0 és plusz 10 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyaméhben végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Ki az, vagy hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szeminárium nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válaszok tubuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hajj róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Thank you.
a lélek útjain.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is, a mikrofonnál Klész Beáta. A mai műsorban Kuklay Antal kanonok nyugalmazott körömi plébános írásaiból olvas fel Dobos Katalin színművésznő. Összeállításunk második részét hallják.
Szenvedése előtt Jézus a hegyen elváltozott tanítványai előtt. Ruhája olyan tündöklő fehér lett, hogy a világon semmiféle kelmefestő sem tudná fehérebbé tenni. Jézus fehér köntösén átragyogott a lelkéből sugárzó mennyei fény. A földi fehérség helyet cserélt az égivel. Két kő csobban a tóvizében. A hullámok gyűrűzve közelednek, és átjárják egymást. Virágok bókolnak a szélben, majd csendben pergetik szirmukat. A szeretet alkímiája a pillanat lepergő homok szemeit a lélek kincstárának aranyává változtatja. A múló élmény múlhatatlan emlékké válik, az idő találkozik, és helyet cserél az örökké valósággal. A modern tömeggyilkosoknak nem véres a kezük. Dr. Mengele mindig kifogástalan öltözékben állt a hírhet rámpán. A gázkamra tetején is fehér köpenyes férfi dobta be a halálos tablettákat. Az atombomba ledobása előtti éjszaka az elnök a Bibliát olvasgatta. A tömeggyilkosok társadalma kényes a látszatra. Legyen mindig jól öltözött, legyen mindig vidám, legyen mindig a köztudatban. Aki a tömeggyilkosoknak ellenáll, ne a ruháját cserélje fel. A mester tanítványainak újra gyermekké kell lenniük. Okosnak, mint a kígyó, és szelídnek, mint a galamb. Csak így győzhetik le a gonoszt. Jézus távozóban értük imádkozott az atyához. Most visszatérek hozzád, ezeket pedig elmondom a világban, hogy örömöm teljesen az övék legyen. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. A mi világunkban a szeretet napja nem az extatikus örömfényét sugározza, hanem a részvét mélyvörösét. Megelőzve csillagunkat, ezt a sárga törpét, mely idővel vörös óriás lesz, ha majd anyagát szétsugározva kitágul, mint egy beteg tüdő, és vörösre hűl. Mert itt a földön édes testvér a szeretet és a szenvedés. A latin grammatikusok felfigyeltek a főnévi igenév különös természetére. Amint az elnevezése infinitivus mutatja, a magyarral ellentétben nem emelték ki névszói, főnévi jellegét, hanem cselekvést jelentő szónak, igének tekintették, amely azonban még félkész, befejezetlen, infinitus, még nem született meg, nem lépett be a létbe, csupán lehetőség, arisztotelészi értelemben vett potencia, képesség, hogy a mód, idő, szám és személyragok hozzáfűzésével, konjugálásával befejezetté váljék, megszülessék. Az ember is különös fajta a teremtmények között. A természet nem határozta meg, nem definiálta, mint ösztöneik által az állatokat. Meghagyta befejezetlennek, infinitusnak,
szabadnak, jóra és rosszra nyitottnak. Az ember lehetőség, zárt ajtó kezünkben a kulcsa, és tárt kapu, ha becsapódik, kinyithatatlan. Síralomházban ülő elítélt, és megmenthető öngyilkos. Világra hozható magzat, és elásható újszülött. Befejezetlen ige, infinitivus. Miért engedi meg Isten a bűnt? Miért teremtett poklot? Miért választja az ember a valóság helyett a látszatot? Miért foszthatja meg önmagát örökre a boldogságtól? Aquinói Szent Tamás szerint, mert a teremtmények változatossága, változékonysága szebbé teszi a világot. Valóban így lenne. A mozgó univerzumnak nincs fizikai középpontja, csak eszmei. Az ember, akiben a fejlődő anyag önmagára eszmél. Úgy tűnt, az emberi agy az a fix pont, ahonnan ki lehet fordítani sarkaiból a világot, számba venni, leírni, meghatározni, megfejteni, átalakítani és irányítani. Azonban az érzékelhetetlen és megmérhetetlen biokémiai és pszichikai folyamatok tengeréből felmerülő, s mérhetetlen és érzékelhetetlen kozmikus folyamatok tengerében elmerülő tudat még saját létezéséről sem képes bizonyosságot szerezni. Wittgenstein, a modern ismeretelmélet nagymestere kijelentette: amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell. Polcon álló, csengő keményre égett edénynek képzeli magát az ember, pedig lucskos, puha massza forog a fazekas ujjai között. Minden anya halálra szüli magzatát, s a gyermek visszavágyódása a fészek melegébe folytogató ölelés. A csecsemőkori reflex csak a tenyérből tűnik el, a lélek görcsösen tovább kapaszkodik. Soha nem heveri ki a születéskori traumát, a kitaszítást az ellenséges világba. Néha úgy érzem, visszataszító szörnyszülött vagyok. Család szégyene, a látogatóktól gondosan elzárt idióta, aki a kulcslukon átpróbálja meglesni a többiek elképzelt boldogságát. Pedig csupán körül kellene pillantanom, hogy meglássam őket, s bennük igazi önmagam. Az ember azért boldogtalan, mert nem tudja, hogy boldog, mondja Dosztojevszkij Kirillovja. Jézus pedig: Isten országa bennetek, köztetek van. Igen, csak egy pillantáson múlik felismerni a testvért, de ez a pillantás a kegyelem dolga. Mert mindegyikünk egy nem létező kulcslukra mered. Én, te, ő. A világ látszat, kéreg a semmi fáján, az ember pedig lárva a kéreg alatt. Puszta várakozás a pillanatra, amikor majd kirepül a fényre, a szabadba. Reggel, mielőtt kilépek az utcára, végig tekintek magamon. Oldalvást föntről lefele. Kifogástalan-e az öltözetem, amelyben megjelenek az emberek előtt, a szerep, amelynek látszani akarok. Kifogástalan, gyönyörű egész, magabiztosan kilépek. Este, mielőtt ágyba kerülök, ismét végig pillantok magamon. Milyen vagyok valójában, ahogy az Isten lát engem? Csupa hiányosság, siralmas töredék. Szégyenkezve lefekszem. Esténként és a végső elalvás előtt mérleget készítek. Követel, tartozik, egyenleg. Kegyelemből bepillanthattam a szépség világába. Elmaradt kormányok és pártok elismerése. Hibáimra mentséget találok a többieknél, a bűn szolidáris. A mérleg pozitív, követelésem van. De a magányban, szemben önmagammal, a végítélet bírája előtt állok, s nem kapok felmentést. A mérleg negatív, csődöt mutat. Négy szárnyú angyalok, kerubok takarták be a frigyládát, s benne Isten kőbe írt szavát, a 10 parancsolatot, és aranyvödörben az égi eledelt, a mannát. Két oldalt adoráló angyalok őrzik az oltárszekrénybe zárt szentostját is. Látványuk felidézi a kisfiút, aki a szoba ablakán át nézi a behavazott madáretetőt, s a pici szárnyasok kétségbe esett küzdelmét a megszokott eleségért. És a visszavonuló katonát, aki fagyott lábbal menetel lebombázott templomok, behavazott tabernákulumok mellett. Felidézi a küldetésünket. Felszínre hozni magunkból az elrejtett Istent, hiszen ezt jelenti az angyal név, küldött. De az angyal erőtlen. Isten rejtve marad. A tökéletesség elérhetetlen. Gyengék vagyunk. Mi lehet a férfi és a nő között a legmélyebb, legbensőségesebb kapcsolat? Mi az az örök női, mely Goethe szavaival felfelé vonz bennünket? Legvégső fokon mi a tárgya a férfi vágyálmainak? A szeretet lény mellett békésen alvó, a szimbólumok erdejében kószáló férfi lelkében mit választ ki az álom illogikája? A férfi vágya, hogy feltekintsenek rá, mint egy fára. De az igazi nagyság a csúcson megsemmisül, és újjászületik az alázatban. Isten országa a kicsinyeké. A mennyország ajtaján nem lehet erőszakkal behatolni. A kicsinyek még jobban érzik, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. A férfi társat keres magának a növekedésben, a megsemmisülésben és az újjászületésben. Nem szolgát, ellenfelet, akit legyőzni és felhasználni kíván céljai megvalósítására, hanem barátot, testvért, akivel szívós alázattal együtt kéri a bebocsátást, várva, hogy megnyíljék az igazság, a jóság, a szépség vagy a szentség égi ajtaja. A küldetése után hazatérő kerub négy szárnyával így verdeshet a bezárt szentségház ajtaja előtt. Ez az együttlét a vágyakozásban a legtisztább kapcsolat, a legboldogabb hiány. Reményben kiteljesült élet, reménységben beteljesült életközösség. Kétféle csönd van, kétféle kapcsolat, kétfajta néma jelenlét. Az egyik a szeretet építő csöndje. Már túl van a szavakon. Kölcsönös gazdagodás az ajándékozásban. A másik a félelem romboló csöndje. Nem jut el a szavakig, mert minden közlés kiszolgáltatás veszélyforrás. Néma küzdelem, egymást kifosztó jelenlét, taszító kapcsolat. Ha szűk a börtön, két rab fekszik egy pritsen, vaságyon, szalmazsákon. Általában fejtől lábtól. Így kényelmesebb. De szalmával tömött vánkost, fejrészt mindenki kap. Közös a hitvesi ágy is, de a párna nem. Közös a bérház, a város, az ország, a kontinens, a bolygó, de a párna nem. A fejek máshol nyugszanak. Életfogytiglan. A cirkuszi állatok tökéletes produkciója, tökéletes vereségük bizonysága. Az ember kiforgatta őket természetükből, rájuk kényszerítette akaratát. Így fosztja meg a szerelmeseket önmaguktól az az erő, amit szexepilnek, nemi vonzásnak hívnak, ha a vágy nem tud a személyiséget kölcsönösen felszabadító szeretetté érlelődni, s egymást hajszoló, megalázó kényszer kapcsolat marad. A szó emberének pokol az olyan tér, ahol se írni, se beszélni nem lehet, nem szabad, ahol a szépet kilóra mérik, mindegyre csak a mocskot teregetik, és a szüntelen zajban összetörik a misztérium teremtő csöndjét. A bűn hiány. A jó hiánya, a szükséges jóé és a jó utáni vágyé. Megelégedés a kevéssel, a látszattal, a kudarccal. Igénytelenség, beletörődés, belefásulás. Nem kín, metsző hiány, hanem kellemes, zsongító elernyedés. Valami mégsem hagy nyugodni, valami mindig hiányzik. Isten a kárhozat helyén is jelen van. Technikai civilizációnk a mennyiség bűvöletében él, a több termelés megszállottja. A gazdasági fejlődés exponenciális görbéi alapvető egyensúlyvesztésről, az önszabályozás hiányáról tanúskodnak, és a katasztrófa veszélyére figyelmeztetnek. A mennyiségi szabályozás elve csak a minőség lehet. Goethe egyik levelében meghagyta: ne feledjenek el a vasútállomások elé rózsákat ültetni. Tudta, hogy a gépet csak a virág tudja megszelidíteni. Különben a technika lélekölő sivársága felemészti a kultúrát, a gép felmorzsolja az embert, eljön az ördöngősök kora. Ha az ördöngősök hatalomra jutnak, a világ ketté oszlik üldözött tömegekre és magányos üldözőkre, akik megszállott buzgósággal űzik, kergetik a szépség és szabadság pillangóját, hogy gombos tűre szúrva gyönyörködjenek az élettelen rendben. De ez a rend őket is felemészti, megfosztja egyéniségük, emberségük utolsó nyomaitól. Végül marad a halott vázak, ragyogó szárnyak és átszúrt, szikkadt testek szabályos együttese, preparált kollekció, falanszter, szép új világ.
Kuklay Antal nyugalmazott körömi plébános írásaiból olvasott fel Dobos Katalin. Ezzel műsorunk már a véget ért, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikai munkatárs Karkus István volt. Az adás szerkesztője Tikovics Ernő nevében is búcsúzom önöktől, a bemondót Klész Beátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban dr. Vejkei Imre, országgyűlési képviselő, KDNP frakcióvezető helyettes úrral beszélgetek, aki a Magyar Parlamenti Imacsoport vezetője is egyben. Tisztelt képviselő úr, beszélne a kedves rádióhallgatóknak az imacsoportról, hogy ezt miért hozták létre, és hogyan élik meg a mindennapokban?
Tisztelettel és testvéri szeretettel köszöntöm rádióhallgatóit, és hogy miért hoztuk létre a Magyar Parlamenti Imacsoportot? Nos, azért, mert személy szerint én is többekkel fontosnak tartottuk azt, hogy a Nemzetházában, a Magyar Országgyűlés épületében legyen egy olyan hely, ahol el tudunk mélyedni, ahol imádkozni tudunk, ahol tudunk gondolkodni azon, hogy az, amilyen törvényt azt hozunk, az megfelele az isteni törvényeknek. És egyáltalán el tudunk-e mélyedni a mindennapok rohanásaiból abba az útba, amit Jézus Krisztus adott nekünk az ő útjába. Az, hogy mindenki elmenjen a maga templomába, az természetes, és ott imádkoz. Ez a Magyar Parlamenti Imacsoport annyival több, hogy ez ökumenikus, itt minden testvért szeretettel várunk, és ugye a parlamentben nem csak frakciók alakíthatók, hanem csoportok is, és így ez egy hivatalos entitás, hogy Magyar Parlamenti Imacsoport.
És körülbelül hány tagot számlál az imacsoport? Úgy hozzávetőleges számba, ha tetszene tudni.
Én azt tudom mondani, hogy egy 100 fölötti meghívást adunk ki, és körülbelül egy olyan 25-35 között szoktak alkalmanként jönni. Az alkalmak általában, most a standard, az általános alkalmakat mondom, amikor A7 van a parlamentben, nálunk ABC hetek szoktak lenni, A7 az, amikor plenáris ülés van, B7 az a bizottságok hete, C7 pedig, amikor terepmunkát kell végezni. Tehát amikor A7 van, akkor kedd reggel 7:30-kor tartjuk.
És ez hogyan néz ki? Hogyan épül fel ez a program?
Ez úgy néz ki, hogy az Ószövetségből, az Új Szövetségből, a Zsoltárokból felolvasok egy-egy részt. Mielőtt felolvasnám, egy rövid bevezetőt tartok, és közös énekünkkel hívjuk a Szent Lelket. Az ige szakaszok felolvasása után pedig elmélkedni szoktam egy 15-20 percet arról, hogy mit jelent ez, amit olvastunk magyar parlamenti képviselők számára ma 2026-ban.
Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon aktuális, és ez egy fantasztikus kezdeményezés. És mióta végezik ezt a feladatot?
13 éve. 13 éve, és nagyon szép az utána következő dolog is, mert itt nincs vége, tehát egy ilyen imacsoporti összejövetel, ez egy ilyen másfél-két órás, mert ezt követően egy kis csendet tartunk, és megkérdezem utána a képviselőtársaimat, hogy kiben mit ébresztettek, akár az ige szakaszok, akár a gondolatok, hogy mit helyeztem a szívükre, és onnantól kezdve egy dialógus indul el, hogy kiben tényleg mit ébresztett. És ez nagyon érdekes szokott lenni, nagyon komoly személyes nyilatkozatokkal, nagyon mély gondolatokkal. Most volt pont a 186. ilyen alkalmunk, kedd reggel 7:30-kor. Volt rendkívüli alkalmunk is, az csütörtök reggel 7:30 volt, mert házelnök úr minden évben egyszer összehívja a KMKF-et, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumát, és a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma előtt felkért bennünket, most már ez 5. alkalommal volt, hogy tartsunk imát. Hogy imával kezdődjön a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma is, és így 7:30-tól 8:30-ig közösen imádkoztunk.
Hát úgy gondolom, hogy ezután a munka is teljesen más szerepben tud folytatódni.
Ez
egy
van.
Ilyen csodálatos...
Ez így van.
Istenhez való fohászkodás után. Ezt az ima csoportot fizikailag hol tudják megvalósítani, hol tudják összehívni?
Sok-sok helyen voltunk, az adás szűk lenne arra, hogy elmondjam, de azt tudom...
De amelyik közel állt önhöz, ha azokat megemlíteni, azt megköszönjük.
Ugye akkor, amikor jelentettem házelnök úrnak, hogy szeretnék egy ima csoportot létrehozni, akkor kértem tőle egy ima tervet is. Ő azt mondta, hogy meglátjuk, hogy mi lesz ebből, és akkor én a mentelmi bizottságnak voltam az elnöke, ami a Fehérházban, hát mi így hívjuk a képviselő irodaházat, ami a Margit híd Pesti híd főjén van, ott székelt az 5. emeleten, és annak a tárgyalójában kezdtük el, és hogy ne csak oltártársaság, hanem fehér asztaltársaság is legyünk, ezért ima reggeliként feleségemmel mindig reggelente hajnalta készítettünk szendvicset. És talán a 4. alkalom volt, amikor Balogh Zoltán, ő akkor emmi miniszter volt, azt mondta, hogy szeretne ehhez hozzájárulni. És én azt mondtam, hogy de hát mi ez? Ahhoz, hogy megveszük a zsúrkenyeret, meg a vajat, meg pár deka felvágottat. Ja, mert hogy olyan szépek ezek a szendvicsek, azt hitte, hogy így kompletten veszünk, és akkor azt mondta, hogy ne fáradj a feleségeddel ezen, ha elfogadod, akkor legyen nálam. Ugye a második székhelyünk az EMI-be volt, ez az Akadémia utca 1-3 a miniszteri tárgyaló. Aztán miniszter úr a következő választások után úgy gondolta, hogy ő inkább a lelkiséget vinné tovább, mint sem a miniszterséget, illetve a képviselőséget, és jött Kásler miniszter úr. Én nem akartam neki mondani, hogy már okkupáltam a szobáját bizonyos időtartamokra, ezért újra elmentem házelnök úrhoz, akkor már az igazságügyi bizottság elnöke voltam, az a parlamentbe székelt, és kérdeztem házelnök úrtól, hogy a korábbi analógia alapján lehet-e, hogy a Nagy Imre terembe, ami az igazságügyi bizottságnak a tárgyalója, ott tartsuk. Igen, mondta, rendben van. Így a 3. székhelyünk már a parlament volt, a Nagy Imre terem. És akkor itt volt egy nagy, hogy mondjam, egy nemzetközi kitekintést, kell, hogy mondjak, mert egy nagy íve lett a dolgoknak, megnyertünk egy washingtoni pályázatot, ugye Washingtonból indult annak idején, Eisenhower elnöktől a National Prayer Breakfast, a Nemzeti Ima Reggeli Mozgalom, egy Dákó nevezetű úriemberrel együtt, ahol minden év február 1. csütörtökén a mindenkori amerikai elnök vezetésével a világ különböző országaiból összehívtak kongresszusi embereket, szenátorokat, hozzájuk kapcsolódó személyeket, véleményformálókat, és egy nagy-nagy ima reggelit tartottak. Ez volt, tehát február 1. csütörtökén, hasonlót tartanak Németországba, Berlinbe, ott június 1. csütörtökén, ott a 30-nál tartanak. Ez az őszi-téli időszak kimaradt, erre volt egy pályázat, ez hosszú lenne, a lényeg az, hogy megnyertük, nagyon nagy elismertség. Köszönjük, nagyon nagy elismertsége volt a Hungarian National Prayer Breakfastnek, a magyar nemzeti mozgalomnak. Körülbelül 3 éven keresztül azt tudom mondani, egy ilyen 220-230 kongresszusi ember képviselő jött 27 országból. Olyan eredménye lett, hogy már az első alkalom után hívtak, hogy beszéljek arról, hogy hogyan lehet az, hogy alig 3 évtizeddel a kommunizmus bukása után nagyobb lelkiség van a magyar parlamenti imacsoportban, mint az amerikai kongresszusi imacsoportban, és egy Tea Party keretében Washingtonban akkor erről beszámoltam. Itt megint nagyon-nagyon sok mindent kéne mondanom, de a helyzet az, hogy ennek nagyon-nagyon sok folyománya lett, aminek következtében házelnök úr hazajött egy külföldi útjáról. Nagyon nagy meglepetése volt, hogy még a japán császárnál is tudtak a magyar parlamenti imacsoportról, sőt tudták azt, hogy milyen gondolataink vannak.
Ez óriási dolog.
És ezek után, akkor hazajött, az az üzenet várt, hogy azonnal menjek fel hozzá. Hát ez nálunk a politikában nem feltétlenül a legpozitívabb üzenetek közé tartozik, de itt egy kivétel volt, kivétel elősíti a szabályt, és azt kérdezte házelnök úr, hogy egy mosoly közepette, hogy Imre, Mit kértél tőlem 7 évvel ezelőtt? Mit kértem házen? Hát imatermet kértél, mit szeretnél imateremnek? És akkor azt mondtam, hogy azt, ami a kommunizmus előtt imaterem volt. Azt mondta, hogy ez nagyon jó ötlet, háznak van egy főépítésze, felhívatta, sokféle kérdésre számított erre, nem? Mi volt a kommunizmus előtt imaterem, hangzott el a kérdés. Hát kért pár napot, kollégáival átnéztek minden ezzel kapcsolatos iratot, 3 nap múlva újra találkoztunk, és mondta, hogy mindent végigtek, de itt nem volt imaterem. És akkor házelnök úr úgy döntött, hogy a parlamentnek a legfontosabb részén, ez a kupolacsarnok, ahol a Szent Korona is található, ott kaptuk meg az első termet.
Hát szívből gratulálok.
És most már ennek 3. éve. Közben a MEÜT-nek, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának is a tagjelentünk a püspökök egyhangú szavazatával, tartózkodás nélkül, és így a MEUT összes püspöke jött 1 évvel ezelőtt december 2-án felszentelni, megáldani az imatermet.
Hát ez úgy gondolom, hogy egy hatalmas előrelépés volt. Az egész, ahonnan indult és ahová eljuttak, ez szerintem a megkoronázása volt neki.
És én sok mindent csináltam ez alatt a 16 év alatt, de ha valaki kérdezi tőlem, hogy mire vagyok a legbüszkébb, akkor azt mondom, hogy arra, hogy soha nem volt imaterem a magyar parlament épületében, és most van.
És ugye ez milyen fontos is.
Igen.
A mai beszélgetésünk a II. Rákóczi Ferenc fejedelem születésének 350. évfordulójának emlékműsora kapcsán történik ez a beszélgetés. Tisztelt képviselő úr, először is köszönjük az ecsédiek nevében, hogy megtisztelt jelenlétével ezen a csodálatos rendezvényen. Ön hogyan élte meg?
Mindenekelőtt először is én köszönöm a meghívást, én köszönöm, hogy itt lehettem, és együtt ünnepelhettem az ecsédiekkel vezérlő fejedelmünk születésének 350. évfordulójáról szóló megemlékezést. Nagyon szép program volt bent a katolikus templomban, és utána kint a II. Rákóczi Ferenc szobránál is. Nagyon mély lelki szempontból és kulturális szempontból is mély és tartalmas. Én a beszédemben egyrészt megemlékeztem II. Rákóczi Ferencről, másrészt kiterjesztettem a megemlékezést a hőseinkre, a Rákóczi szabadságharcon túl megemlítve a többi szabadságharcunkat is, sőt, azt is feltárva a hallgatóságnak, hogy ma is szabadságharcunkat vívjuk, és ezért nagyon nagy felelősség az, ami a vállunkat nyomja. Nagyon nagy felelősség, mert bármilyen támadás alatt vagyunk, Brüsszelből, Strasbourgból, vagy bárhonnan, bármilyen zsarolás alatt vagyunk, nekünk ki kell állni a nemzeti keresztény értékeink mellett, nekünk úgy kell kiállni mindezen értékek mellett, hogy a zsarolásoktól függetlenül, azoktól elvonatkoztatva mindenek előtt Magyarország érdekét kell nézni. És mi ezt tesszük? Orbán Viktor miniszterelnök úr vezetésével, és ha bizalmat szavaznak április 12-én nekünk, akkor a jövőben is ezt fogjuk folytatni.
A mai megemlékezésünk egy hagyományőrző műsor volt, egy hagyományőrző program volt. Képviselő úrnak mit jelent a mai kor szellemében a hagyományőrzés ma Magyarországon?
Számomra a gyökereimet jelenti. A gyökereimet, aminek 2 fő ága van, az egyik ága, hogy magyar vagyok, a másik ága, hogy keresztény vagyok, jó magam, katolikus vagyok. És hogy ez a vér dobog bennem, a szívem által, és ez egy csodálatos dolog, hogy az ősöktől ilyen ajándékot kapott az ember. Egy történet jutott az eszembe, nem tudom, van-e annyi idő, hogy megosszam. Amerikából, Texasból jött hozzám a magyar parlamenti imacsoportba egy házaspár, akik meglehetősen tehetősek voltak, mert olajkútjaik vannak, nem csak benzinkút, hanem ilyen fúrókutak, kitermelőkutak szempontjából is. És ezek az emberek a főszékhelyüket áttették Medjugorjéba. És Medjugorjéból jöttek már hozzám, az imateremben voltunk, és onnan mentünk át a Szent Koronához, ahogy mondtam, három ajtóval nyílik a Szent Koronára, Jézus Krisztus képét, van Szervácius Tibor által készített 1 méter x 1 méteres Krisztus bronzfejünk, amit úgy helyeztünk el az imaterembe, hogyha kinyitjuk az egyik ajtót, akkor Jézus Krisztus a Szent Koronára néz. Szóval az imateremből tartottunk a házaspárral a Szent Koronához pár lépés, és hát a férfi körülbelül olyan jó megtermett ember volt, mint én, a hölgy olyan vékony, mint ön, és egyszer csak a hölgy lerogyott a Szent Koronától pár méterre térdre a földre, és azt mondta, azt ismételgette folyamatosan, hogy Hungary is Kingdom of the Mary, hogy Magyarország Mária királysága. Előtte beszéltem neki arról, hogy Szent István király 1038. augusztus 15-én miképpen ajánlotta föl Szent Koronát és az országot Szűz Máriának, és hogy azóta Regnum Marianum vagyunk. Ahogy utána ez pár perccel történt, és pár lépéssel ez történt. És mi ketten nem tudtuk fölállítani a vékony hölgyet, minthogyha térde belegyökerezett volna a földbe. És azt mondta, hogy ő is magyar szeretne lenni, ő ehhez a királysághoz szeretne tartozni. És akkor oldultak föl ezek a gyökerek, ezek a földhöz kötöttségek, amikor azt mondtam, hogy megpróbálunk mindent megtenni ennek érdekében, és a történet úgy zárult, hogy akkor fölállt, könnyek közepette, és elmondott egy mi atyánkot, és egy tized rózsafűzért a Szent Koronánál.
Ez egy úgy van, és csodálatos.
Egy csodálatos történet, és arra emlékeztessen ez a történet bennünket, hogy mi természetesnek vesszük azt, hogy magyarok vagyunk. Mi természetesnek vesszük azt, hogy a Regnum Marianumhoz tartozunk. De mások, akik nem magyarnak születtek, azoknak ez egy csoda, és nekünk, akik annak születtünk, nekünk vajon ez egy mindennapi csoda-e?
Meg tudjuk-e élni?
Meg tudjuk-e élni? Így van. Nekem ez egy nagyon nagy üzenet volt, egy nagyon erős üzenet volt, ezért úgy gondoltam, hogy ezt most megosztom.
Hát nagyon szépen köszönöm a rádióhallgatók nevében, hogy ezt megosztotta velünk. Úgy gondolom, hogy ebből mindenki épülni tud. Tisztelt képviselő úr, köszönöm szépen a beszélgetést, a Jóisten áldását és a Szűzanya oltalmát kívánom további életútjára.
Nagyon szépen köszönöm, én is áldott szép napot kívánok önnek és a rádióhallgatóknak az úr áldásával.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, dr. Bejke Imre országgyűlési képviselővel, a Magyar Parlamenti Imacsoport vezetőjével Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.